A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Mitrovics Miklós történész polonista van itt. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Amiről pedig beszélünk, hát nyilvánvalóan Lengyelország. Nagyon furcsa emlékeim vannak nekem a késő kádári korszakból, különféle akkori értelmiségi meg diplomata körökből lehetett hallani azt, hogy Lengyelország tulajdonképpen a Varsói Szerződés országai között egy ilyen második helyet akart elfoglalni. Tehát úgy gondolta, hogy ő egy akkora középhatalom a szovjet árnyékában, persze, tehát Moszkva mögött a második helyen, amelynek vezetnie kéne legalábbis a régió bizonyos országait. A régió bizonyos országai, mondjuk Csehszlovákia vagy Magyarország, nem annyira akarták, hogy Lengyelország vezesse őket. Egyrészt azt gondolták, hogy pont annyira csóró, lepukkant ország, mint amilyen ők kettő, elég nekik Moszkva. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a lengyel politikai elitben a 18. század óta, amikor ugye nagy szétosztogatása, tulajdonképpen Lengyelország szétrablása megtörtént, azóta küzdenek ezzel a sejtelemmel, hogy tulajdonképpen ők nem azok, akik, hanem egy igazi nagyhatalom. Na most a legutóbbi két évben, mióta Moszkva támadás elindult Ukrajna ellen, és Lengyelország szerepe nagyon-nagyon nagy mértékben nőtt meg, mint egy valódi helyi középhatalom státusza, azóta ez a régi lengyel vágy, mintha kezdene igazolódni. És úgy tűnik nekem, mintha a legutóbbi időkben már egy más Lengyelországról beszélnénk, mint két vagy három évvel korábban. Tehát, hogy nem ugyanaz az ország ez már. Ez csak egy ilyen sejtelem, egy percepció, vagy van benne valami ön szerint?
Hát aki egyszer nagy volt, az nehezen tudja feldolgozni, hogy már nem olyan nagy. Ez nem csak a lengyelekre igaz, a lengyelekre mondjuk különösen igaz, hogy nagyok voltak, hiszen a lengyel-litván állam alakulat, amit Jagelló birodalomként szoktunk az egyszerűség nevéért, vagy kedvéért nevezni, és mondjuk, hát igen, eddig az állam felosztásáig, tehát a 18. század végéig Európa egyik legnagyobb kiterjedésű állama volt. Volt olyan, amikor több mint 1 millió négyzetkilométer tett ki, tehát a mai mondjuk Visztulától nyugatra eső területektől egészen a Dnyeperen túlig messze nyúlott ez az államalakulat, majdnem a Fekete-tengertől, hát ugye egészen a Baltig. De hát ez igaz másokra is, látjuk, Oroszország se nagyon tudja feldolgozni, hogy egyszer nagy volt, és aztán kicsi, persze ez a kicsi relatív, de azért, ha belegondolunk, Oroszország is 1991-ben egy olyan határ közé szorult vissza, amilyen mondjuk Nagy Péter előtt volt. Tehát egy 300 éves nyugati hódítás veszett a semmibe, ami mindig célja volt mondjuk ennek az orosz államnak. Szóval nehéz ez, de hát Magyarországon is azért tudjuk, hogy Magyarország régen volt ugyan nagy, mondjuk Mátyás idejében, török előtt bőven, de azért még most is a társadalomnak egy jelentős, mondhatni jelentős része, hogy a nemzettudatban azért benne van, hogy ez egy nagy történelmi királyság, és most Csonka Magyarország, Kis Magyarország különböző neveken szokta. De nehéz ezt feldolgozni nemzeti szinten, főleg ebben a modern nemzeti gondolkodásban. Az való igaz, hogy a lengyelek azért nem lettek olyan nagyon kicsik. Az is való igaz, hogy a régió országaimhoz viszonyítjuk, akkor valóban ők messze a legnagyobbak. Tehát mondjuk, ha a V4-eket nézzük, de még a baltiakat is belerakhatjuk, akkor is ugye egyedül nagyobbak, mint az összes többi. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez önmagában predesztinál valamiféle gondolkodást. Az is igaz, hogy ez a szocialista időszakban is így volt, amit itt az elején felemlegettél, Varsói Szerződésben is való igaz. Nem csak, hogy ők azt gondolták, hogy ha már mi vagyunk a második legnagyobb állam a Szovjetunió után, akkor nekünk jár valami plusz, hanem lényegében ezt valahol a szovjetek is elismerték, hiszen a Varsói Szerződésen belül a lengyeleknek volt a második legnagyobb befolyása, tehát mondjuk harsi szerzés parancsnoki szintjén szovjeteken kívül lengyelek voltak mondjuk, vagy atomrobbanó fejeket a szovjet pilótákon kívül lengyelek tudtak volna célba jutatni, nekik volt meg kiképzésük erre. Tehát volt ez, és hát való igaz, hogy a rendszerváltás környékén Lengyelország is egy olyan szegény ország volt, mint a többi, tehát ezek az ambíciókkal, ha nemzettudat mélyén meg is volt bennünk, nem nagyon tudtak élni, vagy megvalósítani, de azért eljutottunk 30 évvel a rendszerváltás után egy olyan pontra, ahol már gazdaságilag és nemzetközi presztízs szempontjából is Lengyelország joggal gondolta arra, hogy na most már ezeket a középhatalmi vágyakat meg is lehet valósítani, és hát van előkép ugye a két világháború közötti Lengyelország, amikor szintén eljutott egy olyan pontra a lengyel politikai gondolkodás elit, hogy, és a társadalom is, hogy realizálni kellene ezt a középhatalmi státuszt. Hát az katasztrófával végződött, tehát azért vannak intőjelek, hogy két nagy hatalom, egy német meg egy orosz között, azért Lengyelország, hogy mondjam, hát lehetőségei azért korlátozottak, azt be kell látni. De való igaz, hogy megint ott vagyunk, hogy ez realizálás fázisába lépett, és az is igaz, hogy azért jobb a helyzet, mint a két világháború között volt, ezt azért szögezzük le, sokokból jobb. Egyrészt nyugatról nincsen potenciális fenyegetés, ugye a nyugati szövetségi rendszerbe tartozik Lengyelország, tehát ez egy alap dolog. A másik meg, hogy gazdaságilag is Lengyelország összehasonlíthatatlanul jobb állapotban van, mint mondjuk a 30-as évek végén volt. Én azt szoktam mondani, hogy a lengyel történelemben, vagy modern lengyel történelemben mondjuk inkább így, azért nem volt olyan 30 év, mint az elmúlt 30 év, hogy ez a töretlen fejlődés évről évre kimutatható, nem csak a makroszinten, hanem a GDP, meg vásárlóerőparitáson mért GDP, meg egyfőre jutó GDP, meg beruházások tekintetében, hanem az életszínvonalban is egy kiszámítható, egyenletes fejlődés szemtanúi vagyunk, és azt gondolom, hogy most nem tudom, hogy az elmúlt három évet mondjuk, hogy más, mint három éve volt Lengyelország, de az biztos, hogy más, mint 10 éve volt, vagy 15 éve volt.
Hát csak ha mondjuk a katonai ambíciókat nézzük, amit persze lehet félelemnek is fordítani, hiszen azok után, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, Lengyelország, van részint újjáélettek, hogy megerősödtek azok a történelmi félelmek, amik soha nem kerültek igazából szőnyeg alá, mondjuk úgy, hogy visszaigazolódtak újra és újra. És hát ez teljesen mindegy, hogy milyen kormány, vagy Tusk kormány, vagy korábban a Morawiecki kormány volt. Itt egy olyan ambíció van, hogy kb. 330 vagy 350 ezer fős haderőt akarnak létrehozni, ennek a kialakítása folyik. Azt olvasom, hogy ezen belül legalább 50 ezeres területvédelmi kontingens, iszonyú fegyvervásárlások vannak, ha éppen nem kapják meg az amerikaiaktól, akkor Dél-Koreától vásárolnak, és hát a lehető legkorszerűbb, és gyakorlatilag minden fegyvernemnek a megerősítése folyik. Olyan ütemben, hogy hát lehet, hogy ez nem olyan nagy szám, mert Németország nem számít igazán komoly, nagy haderővel rendelkező országnak, de hát a legerősebb ország gyakorlatilag talán most már a NATO-ban erősebb, mint a franciák. Nincs ugyan nukleáris potenciáljuk, de amikor Macron arról beszélt, hogy ki kéne segíteni az ukránokat egy NATO jelenléttel, akkor itt ők pár száz vagy pár ezer katonára gondolattak csak, nem az elavult francia fegyverzetre. A lengyeleknek viszont 5 perc múlva mindenük lesz. Tehát, hogy készen állnak egy ilyen szerepre.
Igen, ez a történelmi tapasztalat. Tehát, hogy amit mondtam az előbb, hogy katasztrófával végződött a 30-as évek beli nagy lengyel vízióknak a megvalósítása. Kiderült, hogy a lengyel hadsereg gyengébb, mint amit gondoltak. Ne felejtsük el, hogy a lengyelek, a lengyel politikusok, vezető politikusok, külügyminisztert beleértve, miniszterelnököt beleértve 39-ben még arról beszéltek, hogyha a németek megtámadják őket, ők megnyerik a háborút, mert erősebbek, mint a németek. Azt gondolták. Hát ez hamar kiderült, hogy ez nem így van. Tehát ezek az illúziók. Illetve hát ne felejtsük, hogy azt gondolták, egy másik történelmi tapasztalat, hogy ha őket megtámadják, akkor majd a nyugati szövetségeseik, itt Franciaország és Anglia, majd megsegíti őket. Na most ugye ez sem igazolódott. Na most 91 után a lengyel stratégia az, hogy tanulva ezekből, hogy sem a nyugati szövetségesekre nem lehet számítani, valóban olyan hadsereget kell építeni, ami képes arra, hogy Lengyelország biztonságát garantálja. Az persze, mint mondtam, az egy nagy lépés, hogy a NATO-ba beléptek, ők is 99-ben, ahogy magyarok és csehek. Tehát ez mondjuk legalább nyugatról biztosította nekik azt, hogy onnan támadás nem ér őket. De azt azért nem gondolják a lengyelek 100%-ig komolyan, amit a NATO híres ötös cikkeje tartalmaz, hogy ha megtámadja őket valaki, akkor az egész NATO elleni támadásnak minősül, és akkor így rögtön az összes NATO, mint szervezet megvédi a megtámadott országot. Ez nagyon szép papíron, csak nagyon sok minden szép volt a papíron a 30-as években is, és nem történt semmi. Tehát arra is fel kell készülni, hogy jó, a NATO miatt legalább nyugatról nem lesz támadás, de ha keletről lesz, nem biztos, hogy meg fognak védeni minket, ezért olyan haderőt kell felépíteni, főleg ha már a gazdaság is lehetővé teszi, ami tényleg az utóbbi 10 évben már lehetővé teszi, hogy a keletről jövő veszélyt feltartóztassa, és hát ez a keletről jövő veszély az nagy, nagy létszámú, nem csak emberben, hanem ugye utánpótlásban is kifogyhatatlan erővel bír ugye ez Oroszország, és hát azt le kell szögezni, hogy a lengyeleknél valóban kormánytól függetlenül az egy doktrinális eleme a stratégiának, hogy Oroszország jelenti Lengyelország biztonságára nézve az a legfőbb reális veszélyt. Ez akkor is így volt, amikor éppen Oroszország gyengélkedett, 90-es években is így gondolták, most is így gondolják, amikor háborúzik. Tehát ebben semmi változás nincs, sőt, hát ha úgy veszük, akkor igazából Oroszország a politikájával igazolja a lengyel félelmeket, hogy hát persze, a nyugatra szeretnének ők terjeszkedni. Tehát az, hogy Ukrajna, mint egy ütköző állam, egy felvonulási terület, után Lengyelország következik, ez nem kérdés a lengyel politikai elit és a társadalom nagy része számára se, tehát valóban ezek a számok, amik itt elhangzottak, valósak. Mondjuk a szocialista világban is körülbelül ilyen létszámú hadserege volt, ilyen 300 ezres a lengyeleknek, tehát lényegében azt kellene visszaépíteni. Hát persze ez most nem olyan könnyű, azért valljuk be, pénz valóban van, ezt a gazdasági növekedés lehetővé teszi, ugye már 4%-át is elköltik idén a GDP-nek védelemre, hadsereg modernizálásra. Ugye most látogatott Donald Tusk miniszterelnök és Andrzej Duda államfő Washingtonba március 13-án. Zárójelben megjegyzem, hogy együtt, ugye Duda és Tusk politikai paletta.
Szeretett volna ott lenni abban a két fülkében, amikor ezek egymás mellett ültek, hogy beszélnek egymásra.
Nem csak, hogy nem valószínű, hogy egy géppel mentek, mert ezt már tiltja a lengyel biztonsági rendszer, ugye a Smolenszki katasztrófa nál is már volt ilyen kérdés, hogy akkor is ugye külön géppel mentek, az a szerencse, mert akkor mindenki meghalt volna. Hát szerencsétlenségben a szerencse. Na, a lényeg az, hogy együtt ültek Bidennel szemben, a televízió közvetítette. Egymás mellett is ültek, Duda és Tusk. És ez akkor volt egyébként, mikor a magyar kormányfő, illetve külügyminiszter Donald Trumpnál tett látogatást. Majdnem ugyanazon a napon volt, talán egy nappal később. Na és ott ugye Amerika bejelentette, vagy Biden bejelentette, hogy egy óriási hitelt nyújtanak a lengyelek számára, amelyből a legmodernebb vadászgépek, amerikai vadászgépeket fogják a lengyelek megvásárolni. Ez azt hiszem a lengyelek számára is egy kicsit meglepetés volt, hogy ezt Biden ott bejelentette, mert azt hiszem még nem volt aláírva a papír, de minden esetre Amerika is látja Lengyelországban a potenciált. Egy kicsit olyan ez, hát lehet történészkedni, hogy mint amikor a Szovjetunió szerette volna azzal tehermentesíteni magát, hogy itt a közép-európai szocialista országok már képesek önmagukat is fenntartani. Nem kell olyan nagy szovjet energiát fordítani arra, meg pénzt, hogy ezek megmaradjanak. Most ugye Amerikának is egy kicsit jó az, ha a lengyelek élharcosok, hiszen ha a lengyelek ilyen komolyan fegyverkeznek a NATO kelet, európai keleti szárnyán, akkor nem kell az amerikaiaknak olyan nagy energiákat fektetni, tudnak meg pénzt, tudnak ugye a világ más tájára is ezt pontosítani, mondjuk a távol-keletre. Ez nem jelenti azt, hogy Amerika elfordult ettől a régiótól, hanem azt jelenti, hogy munkamegosztás van, egybeesnek a lengyel és amerikai, meg egyébként a balti érdekek, azt ne felejtsük el. Egyébként lehet ezt szélesíteni Romániával is, tehát nagyjából egybeesnek az érdekek, úgyhogy Amerikának ez jó, és azt gondolom, hogy egyébként jó lesz, ha esetleg elnökváltás lesz, jó lesz az új elnöki adminisztrációnak is, mert hát egyszerűen be kell látni, hogy ez a földgolyó azért elég nagy, és jobb, ha a szövetségben nem egy vagy mondjuk két potenciális meghatározó állam van, hanem több, akiknek ugyanaz a céljuk, nem keresztbe tesznek, nem akadályozzák, hanem erősítik a szövetségi rendszert. És hát a lengyelek egyértelműen erősítik a szövetségi rendszert.
Többféle ilyen terv is létezik. Az egyik, amik a Balti-tengertől a Fekete-tengerig terjedő országokat fogná össze. Hát mindegyiknek a tengelyében persze Varsó áll, ez nyilvánvaló. Bár van egy másik, ez az úgynevezett Weimári szövetség, ami Németország, Lengyelország és Franciaország szövetsége. Sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen mini NATO a NATO-n belül, és gyakorlatilag a Moszkvával szemben legkeményebben föllépni akaró országokat fogja össze. Hát Németország ez egy kicsit olyan necces dolog, tekintve a kancellári viselkedését az elmúlt 2,5 évben, tehát hogy az legkeményebben föllépő lenne. Ugye Németország először sisakokat akart adni Ukrajnának, aztán most eljutottak odáig, hogy arról vitatkoznak, hogy a hosszú távra, tehát mondjuk a mély orosz területeket is elérő rakétákat adnak-e nekik, és hát még ott tartanak, hogy nem. Tehát tudjuk, hogy ez időről időre változhat. Csak hogy ne késsenek el, mindig ez a kérdés. Szóval ez a három ország együtt, ez mire lenne képes? Mondom, főleg tekintettel arra, hogy a legerősebb katonai szempontból az Lengyelország. Hármójuk közül.
Igen, ez a Weimári háromszög, azon hallgatók kedvére, akik nem annyit hallottak erről, egyébként ez nem feltétlenül az ő hibájuk, ez a Weimári háromszög hibája. Ez valamikor a rendszerváltás után jött létre, Varsó, Berlin és Párizs között, államfői szinten. Weimarban találkoztak, és...
Ez lenne az ők is V4-jük.
Hát ez a Európa, mondjuk, katonai, biztonságpolitikai szempontból nagyhatalmai, akik egy ilyen kelet-nyugat tengelyt alkotnak. És ez nem nagyon működött, azért be kell látni. Tehát ha valaki nem hallott róla, akkor az ennek köszönhető, hogy azért itt voltak évtizedek, ami egy-két elnöki csúcstalálkozóval kimerültek, és nem történt igazából semmi. Legutóbb egyébként, tehát mondjuk az elmúlt 8 évben, amikor a PiS kormány volt, akkor emlékeim szerint ez nem is nagyon funkcionált. Ennek több oka is lehet. Egyrészt az, hogy hát nyilván ez a három állam nem mindig képviselt politikailag azonos értékeket. Ugye nem, hát hogyha nem ugyanolyan színű kormányok vannak egyik-másik államban, akkor ez most már hosszú évek tapasztalata, de akár a V4-eken belül is, hogy nem annyira működnek együtt szorosan ezek az államok, nehezen jutnak közös álláspontra. Valahol ez természetes is, más részre én meg azt gondolom, hogy annyira nem, mert kellenek lenni stratégiai érdekeknek, amelyek pártszínezeten felül összekötnek államokat, vezetőket. Ez nem mindig működik sajnos, még Nyugat-Európában sem. De az is igaz, hogy a PISZ kormánnyal szembeni nyugat-európai ellenérzetek is rányomták a bélyeget erre. Tehát se Párizs, se Berlin nem szívesen működött együtt az előző jobboldali nemzeti konzervatív kormánnyal. Tudjuk, hogy Németországa különösen sok vitájuk volt, Brüsszellel is sok vitájuk volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a múlt októberi választás és a decemberben létrejövő új kormány ezeket a problémákat legalább majdnem semmissé tette. Látható, hogy mind nem Varsó nyitott. Látható, hogy Párizs és Berlinből jöttek az első hangok, hogy az új lengyel kormánnyal akkor fel kellene venni újra ezt a fonalat. De van ennek egy másik vetülete is, hogy Varsóban is ez az Amerika kérdés. Ugye az is probléma volt mondjuk párizsi szemmel, hogy Varsót mindig túlságosan Amerika barátnak tartották. Ugye tudjuk, hogy Párizs, vagy a francia külpolitika azért sokszor NATO kritikus volt. Hát volt, amikor ki is lépett Franciaország a NATO-ból. Ők általában azért, ha nem is mindig ugyanazzal az intenzitással, de azért a francia külpolitika azt szokta képviselni, hogy Európa képes legyen önmagát megvédeni. Ez a nem tudom, stratégiai autonómia elképzelés. És hát most, hogy fönnáll a veszélye annak, hogy Joe Biden elveszíti az elnökválasztást, persze még sokkal hátra, és én most itt nem az én véleményem mondom, de azért mindenki így látja nagyjából Európában, hogy ennek megvan az esélye, és visszajön Donald Trump, aki ugye azzal kampányol, hogy ő itt Európában semmit nem akar, meg egyébként se akar semmit sehol a világon, Amerika mindenhonnan visszavonul, ez nagyon jól hangzik otthon, de nyilván lehet, hogy ezzel választást is lehet újra nyerni, meg ugye hát benne a félelem, hogy Trumpnak esetleg milyen orosz kapcsolatai vannak, mennyire fog az orosz politikai érdekeknek megfelelő külpolitikát vinni, ugye benne van a pakliba az a veszély, hogy olyat fog. Szóval, hogy mind Párizs, mind Varsó felől ezt mérlegelve új, hát lényegében közös nevezőre jutottak az elmúlt hónapokban, hogy akkor ez a francia kezdeményezés, ez nem olyan nagy hülyeség, hogy itt Európának kellene, Európában a nagy magállamoknak kellene a saját biztonságát garantálni, és ennek köszönhetően jött létre most már több találkozó, francia külügyminiszter járt Varsóba, német, akkor Tusk járt Berlinben, és így tovább, tehát már ugye államfői szinten is megkezdődtek az egyeztetések, és hát ebből ugye csúcstalálkozó is volt februárban, tehát ebből most mind az jön ki, hogy ez a három állam ebben az orosz-ukrán háborús konfliktusban is tekintve az őszi amerikai elnökválasztásra egyetértenek abban, hogy nekik kell a hátukra venni ezt a munkát, hogy Európában a fegyvergyártást felpörgetni olyan szintre, hogy legyen elég muníció egy esetleges keletről jövő támadás esetén, mert abban nem csak Varsó, hanem úgy látszik, hogy nyugati szövetségesek is egyetértenek, hogy ha Európát valami fenyegeti, akkor az jelen pillanatban Oroszország. Úgyhogy ebben most nagyon nagy összhang van, és ugye meg is állapodtak ezen a februári csúcstalálkozón, Weimári hármak, hogy Ukrajnát továbbra is fogják támogatni fegyverrel, akkor is, ha Amerika kiszáll ebből a fegyverszállításból. Úgyhogy nyilván ez összefügg sok minden mással, Ukrajna távolba, jövőbe kihelyezett potenciális EU tagságától kezdve sok minden másra is, meg a Ukrajna számára nyújtott hitelekkel is összefügg. Lengyelország számára viszont ez egy nagyon jó pozíció, hiszen mindig ez is kormánytól független, tehát ezt a konzervatívok is, meg most Tuskék is propagálják, hogy Lengyelország azért van olyan erős és nagy gazdaságilag, katonailag, lakosság szempontja területileg, hogy beleszólhasson az EU ügyeibe, és neki kapóra jött ez a nyugatról érkező hát felkérés. Tehát így most lényegében az új kormány azonnal be tudott így a főáramba csatlakozni, tehát ezt már igazából csak jól kell kihasználni. Persze azért hozzáteszem, vannak kritikus hangok, olvastam néhány mértékadó lengyel politológus, politikai szakértő véleményét, akik pont arra hívták fel a figyelmet, hogy ne, azért ne legyenek a lengyeleknek olyan nagy illúzióik, mert azért mégis a franciák meg a németek azért más szinteken játszanak, és azért Varsónak, amit itt említettem, csak addig engedik a szárnyait bontogatni, még az nem ütközik német érdekekbe, mondjuk.
Hát jó, de itt lokális középhatalmi pozícióról van szó, és ez a lokalitás, ahogy említette, jelenti a balti országokat, jelenti Ukrajnát magát, amelyik, hát ha nyer, ha nem, olyan módon lesz meggyengülve, és van már is meggyengülve gazdaságilag, amit nem akarok ilyen szavakat használni, hogy amit Lengyelország kihasználhat, de hát a lengyel pénzgazdaság tőke nélkül nem nagyon fog Ukrajna sehova sem menni, mert egyébként a nemzetközi tőke ezerszer meggondolja, hogy ilyen veszélyes terepre merészkedjen-e. Ugyanez a probléma, mint mondjuk Gázában. Gázában senki nem akar befektetni, ez legfőképpen az öbből menti országokat jelenti, Katart mondjuk, amelynek a legtöbb kapcsolata van Gázával, jó, mondjuk a Hamasszal, igen, de pénzt nem akar befektetni. És hát Ukrajnával ugyanez lesz, tehát egy óriási nagy ország lesz ott Lengyelország előtt, amelyik boldogan fogadja a lengyel tőkét. Meg a befolyás.
Ez egész biztos. Ez egész biztos, bár itt is arra hívnám figyelmet, hogy azért ez már az előző Morawiecki kormány alatt is többször napirendre került, hogy Ukrajna újjáépítése hogyan fog zajlani, és nyilván ezekben az években erősebbek voltak az ilyen német ellenes hangok Lengyelországban, nyilván az előző kormány berkeiből jövő hangok, és de azért abban van valami ráció, hogy a német tőkével nehéz versenyezni. Az lehet, hogy a lengyel vállalkozók és a közvetlen lengyel szomszédok hát, hogy mondjam, szívesebben lesznek fogadva Ukrajnában, befektetésben, újjáépítésben, munkaerőben, mert nyilván itt az is kell, hiszen óriási szolidaritásról tettek tanúbizonyságot az elmúlt két évben, meg már egyébként előtte is, 2014-től kezdve, vagy még a narancsos forradalomban is, úgyhogy ez biztos, de az is szerintem vitán felül áll, hogyha Németország ambícionálja majd Ukrajna újjáépítését, akkor nehéz lesz a német tőkével versenyezni. A lengyelek szerintem arra törekszenek, hogy a németekkel akár közösen, de nem, őket semmiképpen nem kizárva történjen ez meg majd, de ez még olyan távoli jövőben van őszintén szólva, hogy nincs lengyel, aki meg tudná mondani, hogy itt mikor lesz olyan állapot, hogy egyáltalán újjáépítésről lehessen beszélni. Tehát ez tudom, hogy két éve erről beszélünk már, mert emlékszem arra is, hogy a február 24-én megtámadt Oroszország Ukrajnát, és már három nap múlva arról beszélgettünk valamelyik műsorban, hogy mikor lehet béke. Itt mostában nem lesz, tehát ezek nagyon hosszú távú tervezés részei.
Világos.
Úgyhogy, de ezek nagyon összetett dolgok. Elsősorban szerintem most nem is erről van szó, hanem kizárólag arról, hogy ez a három állam, ez a weimari háromszög meg tudja Ukrajnát segíteni olyan mennyiségű fegyverrel, hogy ki tudjanak tartani, és valamilyen módon, valamilyen távol jövőben valahogy megnyerni ezt a háborút, de én még nem láttam olyan lengyelt, aki azt mondta volna, hogy ő ezt tudja, hogy ez mikor és milyen formában fog bekövetkezni.
Viszont a politikai befolyásról beszélhetünk, mert az talán már most is látszik, nem tudom, hogy a Baltikumban mennyire. Tehát a lengyel szerepvállalás, ami keményebb, őszintébb, erősebb, és ezt a baltikumiak különösen tudják értékelni, mert ha a lengyelek mellett van még terület, amelynek a népei tartanak az oroszoktól, hát ők azok. Ez a három kicsi állam bő történelmi tapasztalatokkal, akár csak a lengyeleknél. Tehát ez a történelmi összetartozás a Baltikum és Lengyelországi adott. Most a Baltikum valóban pici. Nagyon kis országokról beszélünk, 2-3 milliós lakosságról, ráadásul elég tetemes 30%-os sok esetben, 30%-os orosz lakossággal, a velük kapcsolatos félelmek és előítéletek ugye élénken jönnek, vagy igazak, vagy se, nagyon nehéz ezt így eldönteni. Szóval a lengyel befolyás velük kapcsolatban mindenképpen úgy tűnik, hogy nőni fog, nem?
Hát a legerősebben a lengyelek mellett az látható, hogy a litvánok állnak, illetve az ukránok mellett a lengyelekkel karöltve.
És történelmi okok, igen.
Történelmi okok, meg talán Észtországhoz és Lettországhoz képest talán az orosz kisebbség is ott jelent a legkisebb problémát. Szerintem a másik két állam kicsit óvatosabban kommunikál, mint Litvánia. Litvánia láthatólag a legharcosabb, és nem csak a kommunikációban, hanem aktív segítségnyújtásban is. Azt hiszem, hogy lakosság arányosan Litvánia nyújtja a legtöbb segítséget Ukrajnának a világon. Tehát jó, mert nagyon pici ország, és ahhoz képest valóban nagy segítséget nyújt. De hát fontos, fontos azért stratégiailag is Litvánia, meg nyilvánvaló, hogy itt ők azért nagy veszélynek vannak kitéve, tehát ezek valóban olyan kis országok, amit az orosz hadsereg, hát csak azt nézzük, hogy Ukrajnában mekkora területet tudtak egy nap alatt, vagy egy-két nap alatt mondjuk két éve megtenni az oroszok, akkor azt látjuk, hogy ez jóval nagyobb, mint amennyit meg kéne a Baltikumba tenniük, hogy a tengerig elérjenek, tehát ők joggal tartanak ettől. De valóban ez egy ilyen földrajzilag jól behatárolt a szövetség, tehát ez a Balti tengertől a Fekete tengerig tart, ugyanis ennek a litván-lengyel tandemnek, meg a másik két balti állammal kiegészülve délfelé Románia a legerősebb szövetségese, az látszik. Rivális is bizonyos értelemben, ha már itt arról beszélünk, hogy ki akar a régióban középhatalmi ambíciókat megvalósítani, dédelgetni, akkor azért Románia nem csak partner, hanem valamilyen szinten riválisa is ennek a lengyel-litván vonalnak, de azért itt a háború alatt láthatóak, hogy inkább partner. Tehát a román külpolitikában is abszolút meghatározó az orosz imperializmus feltartóztatása, elrettentése. Ráadásul ők közvetlenül érintettek a Fekete-tengeren.
Hát sajnos kaptak is belővéseket.
Így van.
Igen, a dunai kikötőkön.
Úgyhogy ha NATO keleti szárnyát emlegetjük, akkor ezt ilyen szemmel kell nézni.
Tehát gyakorlatilag egy ilyen lengyel-román
uralt. Igen, hát itt van egy lyuk, ugye ez a viszonylag kis lyuk, mert mondjuk a Ukrajnával határos Szlovákia és Magyarország az egy pár száz kilométer, tehát nem egy nagy táv, ráadásul ugye már lényegében ezt autópályán ugye meg ennek a Via Carpatiának, ami a Baltikumtól megy Románián át a Fekete-tengerig, lényegében a magyar szakasz elkészült, a szlovák is majdnem, tehát ezt azért jó, ha tudatosítjuk, hogy ez az autópálya is nem elsősorban persze polgárok használhatják közlekedésre, de azért ez elsősorban egy NATO-ban és az EU-ban értelmezhető stratégiai hadi szállítási útvonal észak-dél, tehát itt zajlik is konkrétan Románia és Lengyelország között ezen az útvonalon katonai muníciószállítás az elmúlt két évben napjainkig, úgyhogy lényegében itt van egy összefüggő határvonal. Ugye hát ezt nevezik három tenger együttműködésnek, hát a harmadik tenger ugye az Adriai lenne, azonnal jön be, hogy ugye a horvátok is valamikor sokkal aktívabbak voltak ebben az együttműködésben, most az utóbbi időben nem annyira, de az biztos, hogy a balti Fekete-tenger vonal erősen működik, és ugye pont a napokban volt Vilniusban egy csúcstalálkozó a három tenger együttműködés tagállamainak vezetői, államfői szinten, ahol ismét megerősítették, hogy elkötelezettek abban az irányban, hogy a hadseregüket modernizálják, növeljék, ezzel együtt erősítsék a NATO keleti szárnyát, és abban is megállapodás született, hogy ezek az államok Ukrajnának a a harcát a végsőkig fogják támogatni, hiszen ez saját létérdekük is. Úgyhogy önmagában ez a szövetség egy új szerintem itt a történelem színpadán. Tehát sokszor volt kísérlet arra, hogy valahogyan összefogjanak ezek az államok, hogy a saját biztonságokat tudják garantálni, de igazából mindig szétfeszítették a belső nacionalista ellentétek ezeket az államokat. A két világháború a legjobb közötti időszak a legjobb példa erre. Akkor is próbálkoztak a lengyelek, románok bevonva a magyarokat, lengyelek próbálkoztak román-magyar békítéssel, stb. Mind kudarcba fulladt. Most úgy tűnik, hogy működik, bár ugye pont ebből Magyarország most látványosan kívül marad. Nem úgy marad kívül, hogy nem vesz részt, mert a három tengernek része Magyarország, és magyar államfő is részt vesz ezeken a csúcs találkozókon, hanem egyszerűen deklarálja, hogy nem ezeket a stratégiai célokat tartja a szeme előtt, a saját biztonságát ugyan igen, tehát mondjuk saját hadseregére költ, de semmiféle ilyen közös biztonságpolitikai, védelmi politikai akcióban nem hajlandó részt venni, itt most gondolok Ukrajnára. Most már mintha úgy tűnne, hogy a lengyelek nem is próbálkoznának az ilyen magyarok békítésével vagy bevonásával, amiben mondjuk a két háború között próbálkoztak. Viszont működik, úgy látszik, azon országokkal, akik viszont ezt komolyan gondolják.
Most, amikor ez a beszélgetés tart közöttünk ezekben a napokban, vagy mondjuk hetekben, hogy kicsit kitágítjuk ezt az időpillanatot, ugye a legtöbb médiumban azt lehet olvasni, hogy és amikor majd az ukránok, vagy esetleg az ukránok elveszítik ezt a háborút. Most itt tartunk, itt az amerikai szerepvállalás, hát hogy mondjam, csak legalább 70-80%-kal való visszaesése az egyik legfőbb probléma, amit Európa nem tud pótolni. Európa oly mértékben hanyagolta el, hát ugye a békeévek, a hadipar által visszagyártás, hogy ezt nem tudja fölpörgetni egyik pillanatról a másikra. Az a cseh kezdeményezés, amit egyébként az Unió is üdvözölt, hogy tudnélik szállítanak lőszert az ukránoknak, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ügynökök mennek a világban és megpróbálnak venni itt-ott Brazíliától Fokföldig megfelelő méretű lőszereket, azokat eljuttatják Csehországba, onnan Ukrajnába, szóval az nem európai gyártás, és nem egyszerű, és nem gyors. Szóval ez a weimári háromszög, ez fölkészült-e arra is, hogy Ukrajna veszít? Mert ezzel kapcsolatban, ahogy ön említette, azt is jelenti, hogy akkor Putyin nem áll meg. Tehát gyakorlatilag három NATO tag keveredhet háborúba, mert ez az összefüggés közöttük azért erősebb, úgy tűnik, mint a NATO nagyobb kapcsa. Szóval ezzel kapcsolatban vannak-e forgatókönyvek?
Hát Lengyelországnak egyértelműen az a kommunikációja, hogy Ukrajna nem veszíthet. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy valószínűleg azért vannak ilyen B meg C tervek, hogy mi van akkor, ha mégis veszít. Mert különben akkor nem feltétlenül a saját hadserőket fejlesztenék ilyen ütemben és ilyen mértékben, hanem ezeket az erőforrásokat egy az egyben odaadhatnák mondjuk az ukránoknak is, hogy nyerjék meg ezt a háborút. Persze pénzzel nem lehet lőni, ezt mindenki tudja, tehát az gyárak kellenek, munkaerőkkel, gépek kellenek, és ahogy itt elhangzott, ugye mondtad, hogy hát ezt leépítette Európa. Ugye a weimári csúcs találkozón most februárban erről is szó esett, és abban is egyetértettek a felek, hogy a saját fegyvergyártásokat is fel kell pörgetni. Amennyire én tudom, Németországban is történtek már ez irányban konkrét lépések, amilyet második világháború óta nem láttunk. Franciaországban is már újra indítottak számos, főleg lőszergyártó üzemet, illetve átállítottak. És Lengyelországban is már évekkel ezelőtt megkezdődött, most nyilván nagyobb ütembe kapcsol, de Lengyelországban már évekkel ezelőtt felpörgették újra például a repülőgépgyártást is, ugye, valamikor a két háború között hozták létre a Lengyelország közepén, ott Mielec Zsesúv vidékén, ez a délkelet Lengyelország inkább ezt a hadipari repülőgépgyártó háromszöget, ahol így tényleg több város is ezzel foglalkozott. Ezeket most az elmúlt években elég szépen államilag megtámogatták, de újjá is építettek gyárakat, új csarnokok, gyártócsarnokok keletkeztek, és most ez a vidék, ez gazdaságilag ennek köszönhetően eléggé felfejlődött. Tehát ez már laikusként szemmel látható, hogyha az ember ezeket a városokat nézi, hogy itt már valami történt ebbe az irányba. Nyilvánvalóan most a lőszer a legfontosabb, mert kiderült, hogy mindenféle katonai jósolgatással szemben nem az űrben zajlik a következő háború, meg nem a gépek és nem a precíziós fegyverek között, amelyek milliméter pontosságra csak hadipari vagy katonai célpontokat lőnek ki, hanem ez úgy zajlik, hogy az első és a második világháború, gyalogság, szárazföldi erők, lövészárkok,
területszerzés,
aknamezők, stb. Tehát ez semmi különbség, ez pont úgy zajlik, ahogy az előző két világháború, ahol mi kell a géppuskába lőszer, nagyon egyszerűen fogalmazva, tehát millió számra, úgyhogy ez a legfontosabb, hogy ezekkel rendelkezzenek ezek az államok, és azt gondolom, hogy ebből láthatólag, hogy ilyen komoly had létszámra is, tehát ez a 300 ezer plusz 50 ezer plusz, ugye itt rengeteg önkéntes már, úgy tudom, hogy már olyan 30-40 ezer önkéntes kapott kicsi, rövidebb távú kiképzés Lengyelországban, amilyen területvédelmi erőkbe lehet őket használni, ami Ukrajnában nagyon jól bevált ugye most az elmúlt két évben. Tehát ez óriási létszám, ha mondjuk mozgósítás van lakosság arányosan, tehát ez biztos, hogy arra is felkészül, és hogy mi van, hogyha az ukránokon átmennek az oroszok, mert én is azt gondolom, és ebben vitázok pár katonai szakértővel, akik azt mondják, hogy pontosan lehet tudni, hogy Oroszország itt meg ott állna meg, nem, ezt egyáltalán nem tudjuk pontosan, ezek következtetések, meg vágyálmok, meg fikciók.
Hát ne felejtsük el, hogy a putyini támadásra hitték el sokan, van, és észérvekkel bizonyították, hogy miért lehetetlen.
Így van, hát csak az észérvek ilyen diktatúrák esetén nem mindig működnek, hát ezt Adolf Hitler esetében is láttuk, vagy ha azt veszük, maga Bonaparte Napóleonnak se volt észérve arra, hogy miért támadja meg Oroszországot, mégis megtámadta. Tehát itt az észérvek nem mindig számítanak, mikor ilyen emberek kerülnek hatalomra, és a lengyelek nagyon jól látják, hogy egyáltalán nem lehet tudni, hogy Putyin megállna-e bárhol is, vagy ha megáll, az mennyi időre elég, nyilván arra elég a lengyel felfogás szerint, hogy egy időleges fegyverszünet, egy befagyasztott konfliktus arra lenne elég, hogy az oroszok is tudnák pótolni az elszenvedett veszteségeiket, majd egy 5-6-8 év múlva újra megindulnának egy kicsit nyugatra, és ezt tennék egész addig, ameddig nem érnek el a lengyel határig, és akkor mi a garancia, hogy ott megállnak, mert hát nem álltak meg se 45-ben, se előtte, tehát...
Éppen ezért elképzelhetőnek tartja, hogy védendő Ukrajnát, nem mondjuk önös érdekből is, hogy megtartva ezt a ütköző zónát, vagy legalábbis egy részét, bevonulnának Ukrajnába a lengyelek?
Hát ezt, igen, ez nehéz, ezt nehéz erre mit mondani. Azt gondolom, hogy ha bárki megkérdez most bármilyen lengyel politikus, biztos letagadná, hogy nem. Tehát ezt soha nem fogják mondani. De így én ismerve egy a lengyel politikai elitnek ezt a stratégiai gondolkodását, meg a történelmi tapasztalatoktól való függését, én személy szerint én ezt nem zárnám ki, hogy valamilyen módon segíteni, mégiscsak jobb máshol megvívni a háborút, mint a saját területén, ezt mindenki tudja. Egyébként a két háború között is azért József Piłsudski, ugye a lengyel, modern lengyel állam alapítója azért olyan terveket szövögetett, hogy egy ilyen föderatív ukrán-litván-lengyel államot hoz létre, és nem véletlenül, tehát annak azért az volt a célja, hogy az orosz határ minél keletebbre legyen, és legyen tőlük a kettőjük között még valami.
Hát ugye 920, hogy olvasom egy anyagban, 920 májusa, lengyelek elfoglalják Kijevet. Augusztusban a Vörös Hadsereg megközelítette Varsót, jön a varsói csata, amiben megverik az oroszokat. Az oroszoknak vissza kell vonulniuk. És Lengyelország nyomul előre, keletre.
Igen, csak ugye aztán a békében felosztották Ukrajnát, és lett közös lengyel-szovjet határ. Ennek 39-ben lesz jelentősége, de Piłsudski nem ezt akarta. Ő azt akarta, hogy legyen Ukrajna, Lengyelország, és de hát ugyanebből, amiről itt beszélgetünk, hogy egy ütköző zóna. Egyébként a német politikai elit 18-ban szintén Lengyelországból is ütköző zónát, tehát ők is, ez ugye a német kifejezés, ez a pufferstát.
Bár kizárhat ütköző zónába, attól függ, hogy
honnan,
honnan nézzük.
Igen, tehát a Berlin ugyanúgy számolt Lengyelországgal ütköző zónaként Oroszország és Németország közötti háborúba, tehát ez nem egy új dolog. Nem szeretik ezt mondani, mert nyilván potenciális szövetségesek felé nem mondunk ilyeneket, hogy mi a ti területeket azért szeretnénk függetlenként tudni, mert akkor ti megvédtök majd a tőletek még keletebbről jövő ellensége szemben, de hát azért valljuk be, hogy ebben formál logikailag is azért nagy igazság van. Nem szeretik ezt mondani, de én azt gondolom, hogy azért a lengyel stratégia az, hogy jobb, ha ez a háború nem az ő területeken folyik, mint a...
Végül azért valamit a, hogy mondjam, csak egy ilyen középhatalmi státuszt erősen óhajtó, ezt erősítő, katonailag már megközelítő, politikai szerepet is megerősítő, gazdaságilag is jól álló országban azért ehhez szükséges, idézőjelesen mondom sajnos, hát egy olyan fajta nacionalizmus felerősödése, aminek van egy ilyen különleges tünete, ő nem részt vett ennek a boncolgatásában, a Szabad Európa Rádióban, és hát ez már az új kormány idejére esik, tehát ez a Tuskféle időszak. Tudnélik azt, hogy kezdik átírni a lengyel történelmet, magyarokat ez annyiban érinti, hogy ugye volt a Magyar Lajosnak nevezett első Nagy Lajos király, aki a lengyel trónon is ült, ez mondjuk a 14. század, de volt egy nagy magyar szerepvállalás a korábbi Erdélyi Vajda Bátori István, aki hát a legjelentősebb uralkodók között volt a lengyel, és hát akkor volt a lengyel állam talán a legnagyobb, és Bátori az oroszok ellen is vívott nagyon jelentős győztes ütközeteket. Szóval, hogy ezeket a magyarokat már nem fogják tanítani, vagy nem akarják. De azt is olvasom, hogy az 56-os forradalom lengyel-magyar vonatkozásait sem, vagyis minden el fog lengyelesedni.
Hát sőt, lengyel nemzeti identitást meghatározó elemeket tartalmazó tananyagot is kihúztak a tervezetből, ez még csak egy oktatási keretprogramról van szó, hogy mit kötelező tanítani és mit nem. Ő elég sok mindent kihúzott az új oktatási minisztérium, bár ez még nem emelkedett törvény erőre, erről még folynak azért a szakmai szervezetekkel viták, és hát én bízom abban, hogy ez nem is teljesen fog így megvalósulni. Az biztos, hogy ez most egy koalíciós kormány, aminek van jobb szárnya, liberális szárnya, bal szárnya, mindenféle szárnya van. Ehhez képest valóban az előző 8 év az kulturális, ideológiai, világnézeti, identitás szempontból egy nagyon jó meghatározott, konzervatív, nemzeti valami volt, amire valóban szükség van szerintem ilyen háborúval terhelt időszakban, amikor azért fontos, hogy a társadalom mobilizálható legyen mondjuk a haza védelmére, most fogalmazzunk egy kicsit ilyen patetikusan, mert úgy azért nehéz harcba hívni az embereket, ha arra kerül sor, hogy úgy nincs meg ez a kellő elkötelezettség, vagy kötődés. Nem
olyan nacionalista túlfűtöttségnek, aminek
sok valóság tart. Ez minden háború szükséges, tehát ezt akármelyiket nézzük, ez mindig szükséges volt a modern időkben, igen. Hát a középkorban nyilván nem ott ilyenről nem beszéltünk, ott multietnikus hadseregek voltak, sokszor idegen dinasztiák, stb. De modern időkben azért a 19. századtól ez azért valóban kell egy nacionalista túlfűtöttség. Gondolom, bele az első világháború előtt Magyarország még a szocdemek is tele voltak nacionalista túlfűtöttséggel, tehát kommunistákat leszámítva mindenki. Tehát ez valahol vele jár. És az igaz, hogy ez a jelenlegi kormány ez egy nagyon heterogén társaság, és hát az oktatás, aminek hát ebben úgy szerepe van, hogy milyen identitású társadalmat nevel valaki, egy állam, az oktatás azért most ennek a kormánynak a balliberális szárnyához került, akik tele vannak egyébként sokszor jogos sérelmekkel, amit az elmúlt 8 évben elszenvedtek, és nyilván nem véletlen, hogy a Barbara Novacka asszony kapta meg ezt a tárcát, aki egyébként nem a Tusk pártjának a tagja, tehát nem a polgári koalícióért, a platformé, hanem egy kis párté, de Tusk embere, mint lehet tudni, nem véletlenül került oda, Tusknak volt az ötlete, hogy ő legyen az oktatási miniszter. Tehát nyilvánvalóan nem függetlenül a kormányfőtől, de nem a párt tagja végzi el ezt a, én úgy mondtam, nemzeti etlenítő oktatáspolitikát, amit legalábbis a történelemben végrehajtanak. Hát olyat is kihúztak, hogy a kereszténység felvételét nem kell tanítani, csak hogy mondjak egy példát. Például a lengyel társadalomban azért, ha valahol van a kereszténységnek jelentőség, akkor aztán a lengyel társadalom. Ennek áldozata a mondjuk a lengyel-magyar kapcsolatok kihúzása, de én azt gondolom, hogy ez egy kicsit valóban tévút, és nem a túlfűtött nacionalizmus kérem számon rajtuk, hanem ha komolyan gondolja a lengyel kormány, hogy ők regionális nagyhatalom akar lenni, akkor pont mondjuk a 14-15. Századi lengyel-magyar és egyébként cseh kapcsolatok, amiben itt ugye az Anzsúk, Nagy Lajos lengyelországi királysága szerepel. Hát ez pont egy előkép. Vagy mondjuk Báthori István, aki Erdély fejedelemből lesz lengyel király, és visszaszorítja az oroszokat a Baltikumból. Lényegében az utolsó a lengyel király, aki meg tudja verni az oroszokat, és Nagy Péterig nem is tudják betenni, több mint 100 évig nem tudják betenni a lábukat az oroszok a Baltikumban. Hát ez egy előképe a mai lengyel külpolitikának.
Csak magyar volt, és tehát, nem
hogy,
lengyel.
Hogy ezek azért olyan kicsit, mintha a gyakorlati külpolitikának ellentmondó ideológiai elemek lennének, hogy hát, de hát pont olyanokat húzunk ki, amik erősítik a jelenlegi politikát, nem? És ezeknek semmi köze nincs a túlfűtött nacionalizmushoz, egyszerűen arra van szó, hogy hát itt volt egy Anzsú király, aki egyébként etnikailag nem volt magyar, tehát ez megint egy ilyen dolog, hogy magyar király, meg Magyar Lajosnak hívják, ugye Ludwig Wengerskinek, hát persze annyira volt magyar, hogy valószínűleg magyarul nem tudott, ahogy a lánya se Hedwig, tehát ez egy kicsit pont ez, amikor a túlfűtött nacionalizmus egy túlfűtött antinacionalizmus jön, és lényegében már bocsánat a kifejezés, de újabb hülyeséget akar, mint az előtte évő, csak a másik oldalra.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm szépen.
Mitrovics Miklós történész polonista volt velünk ebben az 52 percben. Selmeci János szerkesztette a műsort, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót. És lengyel-magyar két jó barát még mindig, hogy ezt már nem mondja senki.
Én azért mondom. Köszönöm.
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.